5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon kedden a kegyelmi ügy azon három dokumentumot tartalmazó dossziéját, amely az egészségügyi minisztériumban található. A kormány.hu per igazságtétel oldalon az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Emlékeztetnek arra, hogy az ügy középpontjában az a döntés áll, amellyel Novák Katalin akkori köztársasági elnök 2023-ban kegyelmet adott K. Endrének, a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének. Őt azért ítélték el, mert közreműködött a gyermekotthon igazgatójához kötődő pedofil bűncselekmények eltusolásában, többek között azzal, hogy megpróbálta rábírni az áldozatokat vallomásuk visszavonására, olvasható a kormány.hu-n. A magyarázatban emlékeztettek arra is, hogy a kegyelmi döntést Varga Judit akkori igazságügyi miniszter ellenjegyezte, ezzel az hatályossá vált, és amikor az ügy 2024. februárjában nyilvánosságra került, országos felháborodást váltott ki, és rövid időn belül Novák Katalin, valamint Varga Judit politikai távozásához vezetett. A Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését rendelte el Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 19-ével. A miniszter a Facebook oldalára feltöltött videóban számolt be arról, hogy az NKA elnökeként munkáltatói utasításban felszólította a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját az alap összes kifizetésének felfüggesztésére. A miniszter úgy fogalmazott, szeretnénk megállítani, ami megállítható, és hogy ne költsön tovább olyan pénzt a Nemzeti Kulturális Alap, amely nem jó célra, nem jó helyre megy, ne költsön feleslegesen pénzt olyan programokra, olyan célok támogatására, amelyek nem élveznek megfelelő támogatottságot, illetve ahol a döntések jogszerűsége legalábbis kétségbe vonható, fogalmazott a miniszter. Tar Zoltán arra kérte azokat, akiknek beragadta a pénze a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy ne aggódjanak, meg fogják kapni a pénzüket. Minden egyes szükséges kifizetést meg fognak nézni, és megkéri a főigazgatót, ossza meg vele ezeknek a még hátralévő kifizetéseknek a listáját, hogy át tudják nézni, milyen teljesítés van mögöttük, és ha ez megtörtént, akkor ezek a pénzek elmehessenek jogos gazdáikhoz, fogalmazott Tar Zoltán. Még több százezren nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról, amire május 20-án éjfélig van lehetőség. A határidő fontos, mert a késve beküldött felajánlás érvénytelen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény szerint az 1+1%-os felajánlásával mindenki támogathat egy számára fontos civil szervezetet, illetve egy vallási közösséget, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. Idén eddig már több mint 1 100 000 rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. Aki még nem tette meg, online az ESJA-ban gyorsan benyújthatja rendelkező nyilatkozatát is, írja a közlemény. Akinek nincs DAP vagy ügyfélkapu plusz regisztrációja, még mindig érdemes megfontolnia annak megnyitását, hiszen számos elektronikus szolgáltatás mellett a bevallási tervezetéhez is azonnal hozzáfér, és 1+1%-os támogatását is biztosan célba tudja juttatni, akár mobilról. Mint írják, a civil szervezeteknek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, az egyházi közösség vagy kiemelt előirányzat támogatásáról viszont csak akkor, ha az adózónak nincs korábban tett érvényes nyilatkozata, vagy változtatni szeretne azon. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrisk. A biztosítás közvetítő tájékoztatása szerint összesen 635 személyi sérüléses balesetet okoztak a motoros rolleresek tavaly, ami 73%-os emelkedés a tavaly előtti 367 esethez képest. A Netrixnél az idén eddig az ilyen eszközökre megkötött kötelező biztosítások átlagdíja 8300 forintot tett ki, míg a múlt év egészében 6600 forint volt ugyanez, vagyis az átlagdíj 27%-kal nőtt. A közleményben Besnyő Márton, a Netrix csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője felhívta a figyelmet, hogy jelentős az alulbiztosítottság az érintett mikromobilitási eszközök esetében. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének becslése szerint 10-ből 7-8 rollernek nincs biztosítása, pedig kötelező lenne, idézte fel a Netrisk.
Az időjárásról.
Szerdán többnyire napos idő lesz, a fátyol és gomoly felhők mellett helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, az északi a szél nagy területen élénk lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Yeah.
áttekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy a rövidlátás előfordulása a világ társadalmaiban évről évre rohamosan növekszik? Hogy napjainkban minden negyedik, ötödik gyerek rosszul lát? Hogy minek köszönhető mindez, arról dr. Barcsai Veres Amarilla szemész, gyermekszemész szakorvos, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinika adjunktusa mesél majd.
Hát ez mindenképpen egyrészt az életmódunknak köszönhető, hiszen az elmúlt 20-30 évben a mindennapi életritmusunk nagyon megváltozott, sokkal inkább beszorultunk a zárt belső terekbe, sokkal inkább nem természetes fényben vagyunk, kevesebbet mozgunk, ez minden korosztályra igaz, és a műszaki cikkek használata messze nem hasonlít a 30 évvel ezelőtti állapothoz, tehát a okos készülékek, a mindennapi munka során igényelt technikai háttér, az mind arra kényszeríti a szemet, hogy ne a jól megszokott távoli adaptációba legyen, hanem a közelibe. Tehát ezt a 30-40 centiméteres munkatávolságot gyakorlatilag a napunk nagy részében tartjuk. És ezzel sajnos így van egy óvodás, egy általános iskolás és egy nagy kamasz egyértelműen. Nyilván vannak genetikai vonatkozásai is annak, hogy valaki rövidlátó lesz, de ez a töredéke.
Remélem, ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Lezárult a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat látáskorrekciós szemüvegek beszerzését támogató újabb pályázata. A program két részletben valósult meg, 2025 elején 541, míg 2025 végén, 2026 elején 460 nehéz körülmények között élő gyermek juthatott hozzá a számára szükséges okulláréhoz. Olyan családok pályáztak, akiknek ez komoly anyagi terhet jelent. Fejenként maximum 80 ezer forintot lehetett igényelni, melyet egy család több gyermeke részére is kérhetett. A pályázatban a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség is részt vett, így az utalványt országszerte 300 optikában váltották be az érintettek. Dr. Barcsai Veres Amarilla szemész, gyermekszemész szakorvos, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinika adjunktusának elmondása szerint a rövidlátás előfordulása a világ társadalmaiban évről évre rohamosan növekszik. 2000-ben Közép-Európában a népesség 20,5%-a rendelkezett miópia fénytörési hibával. Ez az arány 2020-ra 34,6%-ra növekedett, 2050-re pedig előreláthatólag elérjük az 54,1%-ot. És a probléma egyre több gyermeket érint.
Igen, ez valóban így van. Van egy 2025-ben megjelent nagy átfogó tanulmány, ami kifejezetten európai gyermekeket vizsgált, és ott orvosi lelet alapján bizonyítható volt, hogy a gyermekeknek a 18%-a gyakorlatilag valamilyen fénytörési hibával rendelkezik, tehát magyarán szemüveges korrekciót igényel. 24 év adatait nézték át, és az azt jelenti, hogy igen, körülbelül minden ötödik gyermek. Amit szeretnék hangsúlyozni, hogy most már nem teljesen úgy oszlik meg ez a százalékos arány, mint mondjuk 30-50 évvel ezelőtt, hanem abszolút túlsúlyba került a rövidlátóság, tehát a mínuszos szemüveget igénylő gyerekek köre, és a maradékon osztozik a távollátók, tehát a pluszos szemüveget igénylő gyerekek, és akiknek cilinderes korrekció astigmatizmusa van.
Ez minek köszönhető egyébként?
Hát ez mindenképpen egyrészt az életmódunknak köszönhető, hiszen az elmúlt 20-30 évben a mindennapi életritmusunk nagyon megváltozott, sokkal inkább beszorultunk a zárt belső terekbe, sokkal inkább nem természetes fényben vagyunk, kevesebbet mozgunk, ez minden korosztályra igaz, és a műszaki cikkek használata messze nem hasonlít a 30 évvel ezelőtti állapothoz, tehát a okos készülékek, a mindennapi munka során igényelt technikai háttér, az mind arra kényszeríti a szemet, hogy ne a jól megszokott távoli adaptációba legyen, hanem a közelibe. Tehát ezt a 30-40 centiméteres munkatávolságot gyakorlatilag a napunk nagy részében tartjuk. És ezzel sajnos így van egy óvodás, egy általános iskolás és egy nagy kamasz egyértelműen. Nyilván vannak genetikai vonatkozásai is annak, hogy valaki rövidlátó lesz, de ez a töredéke.
Egyébként, hogyha a családban többen vannak, akik szemüveget viselnek, és van köztük rövidlátó vagy távollátó, akkor nagy eséllyel ez generációkon át öröklődik?
Abszolút, pontosan megvan ennek a háttere, de az nem valós, hogy azonosítottak egy gént, és annak az öröklődése nekünk leírja, hogy milyen arányban lesz a gyermek rövidlátó, és milyen mértékben lesz rövidlátó, hanem ez biztosan egy sokgénes és környezeti tényezőktől is jelentősen befolyásolt állapot. Hajlamosító tényezőként ismert a családban előforduló rövidlátóság, de olyan is van természetesen, hogy a életmód felülírja ezeket, és mégsem lesz rövidlátó egy gyermek. Egyébként a raszbeli hovatartozás is hajlamosíthat rövidlátóság kialakulására, hogy az ázsiai népességben, akár Észak, akár Dél-Ázsia, Kína, Japán sokkal magasabb a rövidlátóság előfordulása. Egyébként, ha az egész bolygót nézzük, akkor ugye van ez a jóslat, hogy 2050-re a világ 30%-a rövidlátó lesz átlagosan, vagy inkább közelít az 50%-hoz, ha 5 milliárd emberrel számolhatunk, aki rövidlátó lesz. És földrajzilag ezeknek a gócpontja az Ázsia lesz, ahol egyébként 80-90%-os is lehet a rövidlátóság előfordulása. Egyébként az USA-ban is minden évtizeddel emelkedik a prevalenciája rövidlátóságnak.
Olyan érdekes, amit mond, ugye az okos eszközök szóba jöttek, hogy kiskortól kezdve sokszor már a bölcsödésnek a kezében ott látjuk, a babakocsiban ülő gyereknek ott látjuk a kezében az okos eszközt, de eszembe jutott az iskola. Ugye a digitális oktatásnak a része a digitális tábla, és hogy nagyon sok iskolában már visszaszorult a sima hagyományos táblának a használata, mi még krétával írtunk. Tehát magyarán az iskola is ráerősít erre valahol, nem?
Egészen biztosan, de most remélhetőleg inkább ellenkező irányú változások lesznek. Én úgy tudom, hogy Skandináviában már ez rég elkezdődött. Ugye ott volt a leginkább zászlóként mutogatták, hogy nekik nincs is valós tankönyvük, csak okos tábla van, mert védjük a környezetet, nem kell cipelni a gyerekeknek a nehéz tankönyveket. Viszont ott egészen komoly arányban nőttek a problémák, és ez sajnos nem csak természeti probléma, az okos eszközök, viselkedés, magatartásbeli problémákat is okoztak, és ott egy ellenkező irányú folyamat van, tehát újra visszatérnek a valós papíralapú könyvekhez, a klasszikus
krétával írt táblához, és egyre inkább hangsúly van azon, hogy az iskolai környezetben minél nagyobb felületen legyen természetes fény. Ugye Ázsiában, ahol említettem, hogy kimagasló a rövidlátók aránya, ott például a tantermeket már úgy tervezik, hogy a tető az egy ablak gyakorlatilag. Az előadók sokkal több természetes fényt használnak, be van iktatva az, hogy legyen szünet abban, hogy közelre fókuszálnak, több mozgás, több szabadtéri játék, tehát igazából ez lejelenteni a fejlődés, nem az, hogy minél digitalizáltabb legyen az oktatás.
Igen, az jutott eszembe, hogy milyen jó lenne, hogyha idézőjelbe attól romlana az emberek szeme, hogy nagyon sokat olvasnak, tehát regényeket, verseket,
igen,
novellákat.
És a romlás itt nem pusztán egy dioptria igényt jelent, tehát ezt nagyon kell hangsúlyozni. Van a Nemzetközi Miópia Intézet, amely tényleg az egész föld bolygón az összes ország tagja, és gyűjtik az információkat, hogy közös stratégiákat dolgozzanak ki, mert ki is mondják, hogy a rövidlátóság az nem egy fénytörési hiba, az egy betegség. Még hozzá méghozzá azért, mert aki rövidlátó, attól függően természetesen, hogy milyen fokban rövidlátó, tehát mekkora dioptriát igényel az éles látás létrejöttéhez, kísérő betegségekkel bőven rendelkezik, a zöld hályok, a szürke hályok, a látóhártya retina betegségei, szakadásai, vérzései, azok mind-mind borzasztó nagy arányban fordulnak elő a rövidlátók körében. Minél nagyobb a dioptria, annál inkább nő ezeknek a kísérő betegségeknek a kockázata. És ez már nem egy szimpla szemüveg, ez már egy társadalmi teher.
Mit tudunk ellene tenni? Tehát hogyan előzhetjük meg, hogyha valakinál ez nem genetikai alapú?
Nyilván mindig is, ahogy említettem, az életmóddal borzasztóan befolyásoljuk a saját életkilátásainkat. Egyelőre a beazonosított rizikófaktor az a zárt térben töltött sok idő és a közeli munkával töltött sok idő. Tehát be kell iktatni a javaslat alapján óránként legalább egy 10 perc, negyed órás szünetet, amikor távol néz. Nyilván nem muszáj ezt egy tömbben, 10 percet, negyed órát, de hogy trenírozni magunkat is arra, hogy a monitoros munka közben nézzünk távolra, minél inkább természetes fénynél, vagy hát ha tél van, sötét van, akkor jó erős fénynél dolgozzunk. Kimutatott, hogy minél több időt tölt egy gyermek a szabadban, egyébként érdekes, hogy akár mozgással, akár mozgás nélkül, annál inkább csökken a kockázata annak, hogy ő rövidlátó legyen. Ha már valaki rövidlátó, akkor is borzasztó fontos, hogy tud tenni azért, hogy maga a progresszió hogyan lassuljon. Több típusa van a rövidlátóságnak, de egy típus az a tengelymiópia, amely együtt jár azzal, hogy a szemgolyó hossza nyúlik. Ez egy kompenzációs, teljesen fals mechanizmus. Minél inkább rövidlátó egy gyermek, annál inkább igyekszik az éleslátást úgy létrehozni, hogy megnyúlik a szemgolyó. Nem akarok az élettanába belemenni, de ezt a szemtengely megnyúlást tudjuk lassítani különböző eszközökkel. Tehát például, ha valaki ahhoz, hogy élesen lásson, rövidlátóként szemüveget visel, az egy egyfókuszú szemüveg, be van állítva, hogy távolra élesen lát a szóró lencséjével. De ha olvas, akkor optikai eszközzel, speciális progressziógátló szemüveggel ezt egy kicsit be lehet csapni. Ezek úgynevezett defókusz lencsék. Itt a kialakításban nagyon sok különbség lehet, hogy kis lencse szigetekkel dolgoznak, gyűrű alakban elszórtan, ez már inkább részletkérdés, de egy sima, úgymond progressziógátló szemüveggel is tehet valaki azért, hogy ne romoljon a rövidlátósága olyan ütemben, mint ahogy egy egyfókuszú szemüveg mellett. Vannak éjszakai kontaktlencsék, amik hasonló elven tudják lassítani a rövidlátás romlását. És hát van farmakológiai útja is, amikor bizonyos szemcseppek adása az alkalmazkodási görcsöt oldja, tehát amikor úgymond rááll a szem belső izma, hogy a lencsét úgy állítja be, hogy közelre legyen éles a kép a retinán, annak a blokkolásával is lehet egy kicsit lassítani, vagy ezek kombinációjával. Ez az életmódon túl egy optikai és farmakológiai prevenció.
Most az a kisgyerek, aki mondjuk rövidlátó, akkor annak nagyon nem tesz jót a telefonozás például, vagy az, hogy monitor előtt ül.
Biztos, hogy nem. Csupán, pusztán a rövidlátóságról beszélünk és a szem egészségéről, akkor biztos, hogy nem. Tehát ez a folyamatos közelre alkalmazkodás, hiszen csak úgy látja élesen azt a tablet vagy telefonmonitort, ha közelre alkalmazkodik, az viszi, hajtja előre egy önrontó körként a rövidlátóság kialakulását. Emellett meg kell említsem, hogy borzasztóan lecsökken a pislogás számunk percenként, hogyha egy kis közeli monitort nézünk. Még egyébként akkor is lecsökken a pislogás szám, hogyha egy filmet nézünk a moziban, akkor is a figyelem miatt ritkábban pislogunk. Érdekes módon a videójátékoknál, vagy egy kis TikTok videónál még inkább, akár percenként 1-2-re leeshet az amúgy percenként 14-16-os pislogás szám. Ez nagyon kiszárítja a szemfelszín, magával hozva az összes száraz szem tünetet és jelet. Tehát gyakorlatilag a szemfelszín korai öregedésén túl mindenféle szubjektív panasz társulhat egy egészen kis ovisnál is.
És akkor az azt jelenti, hogy ha valaki mondjuk óvodáskorban már szemüveget kap rövidlátás miatt, akkor lehet, hogyha mondjuk sokat telefonozik például, és ez általános iskolás gyerekekre is mondom, akkor lehet, hogy például egy éven belül sokkal többet romlik a szeme, mint egyébként régen mondjuk egy ugyanilyen rövidlátó gyereknek romlott?
Hogyne. Amúgy a 6 éves kor előtt kialakuló rövidlátóság az inkább patológiásnak mondható, tehát ha az óvodás korosztályt nézzük, mert jelenleg általában 5-6 éves korban kezdődik, ha nincsen valamilyen családi hajlamosító tényező, vagy egyéb hajlamosító tényező. Ilyen például a koraszülöttség, kötőszöveti betegségek, tehát lehetnek olyan helyzetek, amik időben előre hozzák a rövidlátóság megjelenését, de egyébként ez a 5-6 éves kor az, ami a normál rövidlátóság megjelenésének az időszaka. De földrajzilag is borzasztóan függ attól, hogy ki hol él. Például Kínában, ahol 47-50% a rövidlátóság aránya, ott már időben előbb megjelenik. Iránban például 8%. Ez egy 2010-es adat, lehet, hogy most 16 évvel később már nyilván több, de itt ezzel akartam érzékeltetni a különbséget.
Tehát leginkább akkor, amikor elkezdik az iskolát, akkor lesz szükség sok kisgyereknél szemüvegre?
Igen, igazán a rövidlátóság az összefügg ezzel az életkorral, abszolút. És egyébként ugye, ha belegondolunk, akkor kerülnek inkább be egy zárt térbe, órákon vesznek részt, kevesebbet vannak a szabadban, kevesebbet mozognak. Nagyon jó lenne, ha ez is egy szempont lenne a gyerekek oktatásánál, hogy mozogjanak sokat, menjenek a szabadba. Nem baj, ha hideg van, fel lehet öltözni, ez nem csak a szemük egészségét szolgálná. Nyilván technikailag sokszor nehéz megoldani, de pont ebben a 27 európai ország által jegyzett tanulmányban is ez volt, hogy nagyok a földrajzi különbségek, de mindenképpen ez egy közös védőfaktor.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Barcsai Veres Amarilla szemésszel, gyermekszemész szakorvossal arról, hogy minden negyedik, ötödik gyermek rosszul lát. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
Engedtem mindent, és hagytam, hogy bármit tegyél. Ó, igen, ha azt hinnéd, hogy jó voltál, hát nem voltál jó. Nem voltál jó, nem voltál jó, nem voltál jó. Hát engedj el békében, nincs harag szívemben már, nincs már. Érzem, hogy engem még vár, ki majd szíven talál, még várs, hogy jönnél még, és csókolnál, és azt hinnéd, hogy jó volnál, hát elmondom, bár nincs rá szó, hogy nem volnál jó. Látod már, hogy tévedtél, és nem voltál jó. és azt hinnéd, hogy jó volnál, én elmondom, már nincs rá szó, de nem voltál jó.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Az ügyet kiemelt prioritásnak nevezve jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és elkezdődik a tárgyalás a kormány tagjai és az Európai Bizottság Budapesten tartózkodó vezetői között. Magyar Péter hangsúlyozta, egyetértettek a bizottság elnökével abban, hogy ezeknek a pénzeknek a helye itt van, Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, a magyar oktatási rendszerben, infrastruktúrában, fogalmazott Magyar Péter jelezve, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Többek között a végrehajtási, a felszámolói és a közjegyzői rendszer reformjáról, valamint a Duna fel sorsáról is tárgyalt a kormány hétfői ülésén. Magyar Éva kormányszóvivő tájékoztatása szerint a kormány soron kívül tárgyalta a Duna fel ügyét. A működést biztosító szerződés május végéig havi 1 milliárd forintból biztosítja a működést, ezért indokolt annak rövid távú meghosszabbítása, hogy 550 család megélhetése ne kerüljön veszélybe, jelezte a kormányszóvivő. Hozzátéve, a kormány célja fenntartható, hosszú távú megoldást találni. Szondi Vanda kormányszóvivő közölte, ma Magyarországon családok százezrei élnek végrehajtási nyomás alatt. Ezért döntés született arról, hogy az igazságügyi minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtási rendszer reformjáról szóló törvénymódosítást. A cél az, hogy a jelenlegi profitorientált modell helyébe egy non-profit alapon, szigorú állami kontroll alatt álló végrehajtási rendszer jöjjön létre, jelezte a kormányszóvivő. Szondi Vanda közölte, a kormány javasolni fogja a Tiszapárt országgyűlési frakciójának a végrehajtási törvény módosítását a kilakoltatások végrehajtásának felfüggesztéséért, amíg az új törvény hatályba nem lép. A kormány arról is döntött, hogy a felszámolási eljárások ismét érdemi bírósági kontroll alá kerüljenek. Az igazságügyi tárca előkészíti továbbá a közjegyzői rendszer átalakításáról szóló törvénymódosításokat is, hangzott el a tájékoztatón. A civil egészségügyi szervezetek támogatási rendszerének újragondolását, felülvizsgálatát kéri az új kormánytól és egészségügyi vezetéstől a Betegszervezetek Magyarországi Szövetsége, amely úgy véli, enélkül e szervezetek fennmaradása veszélybe kerül. A szövetség közleményében úgy fogalmazott, aggodalommal figyelik az egészségügyi civil szféra finanszírozási aránytalanságait. Az aránytalanság különösen nehezen érthető annak fényében, hogy egy új alapítvány több mint kétszer akkora támogatásban részesült, mint amiből az egészségfejlesztési irodák országos hálózata működhethető lenne, és a több száz magyarországi betegközösség és civil szervezet kritikus forrás hiánnyal küzd, fogalmaz a közlemény hozzátéve, a helyzetet tovább nehezíti Magyarország uniós programokból történő kizárása, emiatt a magyar betegszervezetek jelentős része európai uniós forrásokhoz sem férhetett hozzá, így stabil és kiszámítható működési háttér nélkül kénytelenek ellátni társadalmilag kiemelten fontos feladataikat. A szövetség azt kéri az új kormánytól és az egészségügyi döntéshozóktól, vizsgálják felül a civil egészségügyi szervezetek támogatási rendszerét, és fontolják meg annak lehetőségét, hogyan lehet a nagy volumenű egészségügyi kommunikációs projektek forrásainak egy részét közvetlenül a betegközösségek megerősítésére fordítani. Nyugat-Magyarországon a panellakások átlagos négyzetméter ára idén áprilisban 814.700 forintra emelkedett, ami éves szinten csaknem 30%-os növekedés. Ezzel a panelpiacot tekintve az ország legdinamikusabban dráguló térsége lett, közölte értékesítési adatai alapján a Duna House. A keleti országrész panelpiacán tavaly április óta 653.000 forintról 702.000 forintra emelkedett az átlagos négyzetméter ár, ami 7,5%-os éves áremelkedés. Ez továbbra is érzékelhető növekedés, de jóval mérsékeltebb a nyugati régióban látott tempónál. A különbség arra utal, hogy Nyugat-Magyarországon inkább a regionális kínálati szűkösség alakítja az árakat. A jó állapotú, kedvező elhelyezkedésű panellakások kínálata korlátozott, így már kisebb keresletbővülés is jelentős árhatást okozhat, közölte a Duna House.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Barcsai Veres Amarilla szemész, gyermekszemész szakorvossal arról, hogy a rövidlátás előfordulása a világ társadalmaiban évről évre rohamosan növekszik. Napjainkban minden negyedik, ötödik gyermek rosszul lát.
Hogyan lehet észrevenni azt, hogy a gyerekem rosszul lát?
Ez egy nagyon fontos kérdés.
Ugye úgy van, hogy az iskoláig évente látásszűrést végeznek a védőnök, és utána 2 évente, páros években nézik a távoli közeli látóélességet, szerencsés esetben a sztereolátást, és 6. évfolyamon pedig a színlátást. Na most, ha ezeken nem derül ki semmi, de a szülőnek gyanúja van arra, hogy a gyermek esetleg nem lát jól, akkor kell ettől függetlenül elvinni személy szakorvosi vizsgálatra. Mik lehetnek ezek a gyanújelek? Például hunyorog a gyerek, kancsalít, feje fáj, dörzsöli a szemét, ferde lesz a fejtartása, az is lehet egyébként látás problémára utaló jel. Ezekre mindenképpen nagyon oda kell figyelni. Nagyon fontos, hogy adott életkorban nem pusztán fénytörési hiba az oka ezeknek a tüneteknek. Tehát lehetnek olyan általános betegségek, akár súlyos daganatos betegségek is, amik mondjuk kancsalságban nyilvánulnak meg, és borzasztó fontos, hogy szakorvosi vizsgálattal eldőljön, hogy itt tulajdonképpen mi a helyzet, mi van a háttérben.
De egyébként a szülők csak akkor kezdenek el gyanakodni, amikor mondjuk erősen panaszkodik egy gyerek, mondjuk fejfájásra, vagy nagyon közelről nézi mondjuk a tévét, vagy a mesekönyvet.
Én mindig látok különbséget olyan szülők között, akik maguk is szemüvegesek, ők valahogy rutinosabbak ebben, hogy felismerjék, hogy a gyermek nem lát jól, és látok olyat, akik mondjuk nem egy szemüveges család, nem is gondolnak rá, nem is tulajdonítanak jelentőséget annak, hogy hát fáj a feje, lehet rossz napja volt, tehát valahol itt is az arany középút számít. Azok a családok, akiknél már előfordult kancsalság, vagy a szülők gyerekkorban szemüveget viseltek, vagy maga a gyermek koraszülött volt, ott mindenképpen kell szemészeti vizsgálatot végezni, tünetek nélkül is. Mert a gyermek nagyon sokáig kompenzál. Teljesíteni akar, meg akar felelni, és egyébként egy bizonyos sávon belül ő tud is alkalmazkodni, hiszen az anatómia a gyermekeknél úgy működik, hogy akár 8-10 dioptriát is tudnak alkalmazkodni, anélkül, hogy ők ténylegesen homályosan látnának. De nem ez a cél. Tehát nagyon sokszor van az, hogy valaki pluszos szemüveget igényelne, de nem tűnik fel senkinek, hiszen ő jól lát, jól teljesít, jól mozog, nem hunyorog, de egyszer csak egy lázas betegségben megjelenik a kancsalság, és kiderül, hogy ő évek óta tulajdonképpen egy +4-es szemüveget igényelt volna, csak a kis belső izmaival ezt úgymond ledolgozta, alkalmazkodta és élesen látott. De kiderült, hogy esetleg mind a két szülő már gyerekkorban pluszos szemüveget viselt, és az ilyen családokban jó lett volna, ha előbb kiderült. Tehát mindenképp azt kell hangsúlyozni, hogy azok a családok, ahol egyik vagy mindkét szülő gyerekkorban szemüveges volt, ők vigyék szemészeti vizsgálatra a gyermeket. Tudjuk, hogy túlterhelt a rendszer, tudjuk, hogy nehéz időpontokat kapni, de náluk mondjuk indokolt. De minden gyerek nem tud gyerekszemészeti rendelésre eljutni, mert egyszerűen nincs annyi gyerekszemész, hogy minden egyes gyermeket szemészszakorvos vizsgáljon.
Hát meg gondolom, nem is mindenki viszi el a gyerekét. Tehát én nekem mindig a szűrővizsgálatok jutnak eszembe, hogy a szűrővizsgálatokon való részvétel az még Magyarországon nem általános. Tehát, hogy sokan nem veszik igénybe, pedig életet menthet.
Igen, igen, például a mammográfia, az emlőszűrésnek a részvételi aránya, úgy tudom, 60% körül van sajnos, tehát ez nagyon szomorú. De mondjuk a gyerekeknél a védőnői szűrővizsgálat a látás tekintetében is abszolút kötelező, tehát azon részt kell venni. A területi védőnők ezt szépen végzik, de én inkább itt azt hangsúlyoznám, hogy aki koraszülött volt, akinek kancsalság volt a családban, akinek a gyerekkorban a szülők viseltek szemüveget, ott érdemes szűrővizsgálattól függetlenül is elvinni, hiszen a szűrővizsgálat, ott nem történik pupillatágítás, a gyermekeknek igazi dioptria meghatározása mindenképpen tágpupillánál, alkalmazkodásgátlásban a megbízható, erre egy szűrővizsgálat nem alkalmas, de mindenki sem juthat el gyerekszemészeti vizsgálatra.
Ha valaki szemüveges lesz, az visszafordítható? Tehát van olyan, hogy megjavul a szeme és nem kell többé szemüveg, vagy ez visszafordíthatatlan folyamat, maximum csak lassítani lehet a romlást?
Külön kell választani, milyen a fénytörési hibája. A rövidlátóság az soha nem fog eltűnni. Nyilván lézeres látásjavító műtéttel majd felnőtt korában eltűnhet. De például, ha valaki távollátó vagy hipermetróp, ott a szem mérete az aktuálishoz képest változhat, nőhet úgy, hogy egy idő után már nincs dioptriagénye annak az anatómiájú szemnek. De például egy astigmatizmus sem igazán kinőhető, ezt szülők szokták használni ezt a szót. Tehát Nem minden szemüveg nőhető ki, nagy részük nem nőhető ki.
Mi van azokkal a szemüvegekkel, amelyeket különböző áruházakban, drogériákban lehet kapni? Tehát lehet, hogy a szülő megkapja a diagnózist, a gyerekének szemüvegre van szüksége, bemegy egy szemüvegüzletbe, a rendes szemüvegüzletbe, és hát látja az árakat. Nem kevésbe kerül ma egy szemüveg. Ha nem váltja ki azt a szemüveget, amit a szemorvos fölírt, hanem inkább elmegy és vesz egy szemüveget a drogériába, az a gondolom többet ront. És többet árt.
Hát ott több gond van. Ugye a drogériás szemüvegeket arra találták ki, hogyha az öregszeműség vagy presbiópia miatt 40-50 pluszosan kell olvasó szemüveg, akkor azt valaki otthon felejti, és akkor vesznek egy plusz kettőt. Nem arra találták ki, hogy gyerekkori fénytörési hibákat javítsanak vele. A gyerekek nagy részénél a jobb és a bal szem eltérő fénytöréssel rendelkezik. Persze lehet teljesen szimmetrikus is, de azért pont ugyanannyi mind a két oldalra az ritka, hogy egyrészt ezek a drogériás szemüvegek jobb és bal szem azonos dioptriájúak. A másik nagy probléma velük, hogy a keret sem olyan, mint a gyerek fejre való. Tehát a centruma, az optikai centruma ezeknek a lencséknek nem oda fog esni, ahova kell, hiszen a felnőtt fejméret az nem az, az orrán se fog jól állni, nem úgy illeszkedik, nem beszélve a pupillatávolságról, tehát mondjuk lehet, hogy egy óvodásnak van egy 45 milliméteres pupillatávolsága, míg a felnőttnek egy 58 milliméteres, most ez alsó hangon is több, mint egy centi különbség, ez óriási problémákat tud okozni. Lehet, hogy a gyerek pont azért nem fogja hordani ezt a polcról emelt szemüveget, mert szédül benne, mert nem is oda esik az a dioptria, és nem is arra a dioptriára van szüksége, úgyhogy ezeket nem erre a helyzetre találták ki.
Könnyen meg tudják szokni a gyerekek a szemüveget? Vagy ez is változó? Valaki elviseli, nincs vele gond, valaki pedig minden áron szabadulni akar tőle?
Én nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy ha a gyermek eljön szemészeti vizsgálatra, meghatározzuk a pontos dioptriáját, és gyakorlatilag dioptria mérettől független, tehát akár egy plusz egy, akár egy plusz hatos, ha a gyermek ráérez, hogy ebben jól látok, kinyílik a világ, akkor imádják. Tehát nekem számtalanszor beszámolnak a szülők arról, hogy még fürdésnél is alig tudják leszedni róluk a szemüveget.
És szerencse, hogy ma már nem hívósági kérdés a szemüveg, tehát magyarán már, aki ma szemüveges, nagyon... azt nem csúfolják.
Ami szerintem klassz, hogy a keretválaszték nagyon megnőtt, tehát mind anyagában, mind formájában, színvilágában szerintem tényleg minden korosztály talál tetszetőset. Hajlékonyak, könnyűek, szilikon alapanyagúak, maguk az üvegek is, hát nem üveg, hanem műanyagok, kevésbé karcolódnak, persze még lehet kérni ilyen karcmentesítő rétegeket, de én azt gondolom, hogy találnak. Talán amit nehéz megszokni a gyerekeknek, az a nagyobb kamasz időszak, amikor kiderül, hogy mégiscsak kellene egy kis pluszos szemüveg, és akkor az ciki, tehát ez az időszak, amikor ugyan beismeri, hogy fáj a feje, hogyha nem hordja a szemüveget, de hát eddig is megvolt nélküle, miért hordaná most, és különben is a haját zavarja. Tehát azért vannak korosztályonként speciális kihívások, de azt gondolom, hogy a gyerekek nagy része abban a pillanatban megérzi, hogy ez neki jó, segít, úgyhogy szeretik. Meg aztán vannak külön a sportszemüvegek, tehát a sportolás közben sem kell lemondani az éles látásról. Meg más optikai eszközök is vannak, tehát most már egy kicsit bátrabban merünk fiatalabbnak is kontaktlencséket adni a napi eldobható lencsékkel, de ott mindig a személyi higiénét kell valahogy letapogatni a családnál, hogy ott mennyire fognak odafigyelni, hogy hogyan gondozzák a szemüket meg a lencsét.
Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a Nemzeti Gyermekmentő Szolgálatnak köszönhetően 1001 rászoruló gyermek kapott szemüveget, és azért döbbenetes az adat, hogy az ország minden tájáról 223 településről kaptak pályázatokat. A két legfiatalabb pályázó 2 éves volt. A támogatottak között 95 óvodáskorú gyerek és 904 általános iskolás szerepel. Tehát amit ön is mondott, hogy általános iskolába jön ez ki leginkább, hogy szemüvegre van szüksége a gyermeknek.
Igen, tényleg szomorú, mert azt gondolom, hogy a jó látáshoz mindenkinek joga van, és a gyerekkornak még van egy külön specialitása, hogy itt még bőven zajlik a látás fejlődés. Tehát nem úgy történik az éles látás, hogy megszületünk és rögtön kiválóan látunk. Az első pár évnek kitüntetett szerepe van. Először csak nagyon közelre, 20-30 cm-re látunk, és így bővül-bővül a látás modalitás, akár a kontrasztérzékenység, a színlátás, tehát ezek mind-mind egy fejlődés eredménye, hogy a kora ifjúkorra a legjobb a látásunk. De most, ha ez az ív bárhol is megtörik, bármilyen életkorban nem kapja meg a megfelelő szemüveget, rossz szemüveget kap, rosszul illesztett lencséket, akkor visszafordíthatatlan lesz az az állapot, hogy nem alakul ki a jó látás. Ezt hívjuk tompalátóságnak, vagy ambliópiának. Ez felnőtt korban sem gyógyítható. Nem alakulnak ki azok az agyi területek sem, amik a jó látásért felelősek. Még egy teljesen épp szemnél is. És ez tényleg szomorú, hogyha valaki a gyerekkorban pusztán egy beszerzési probléma miatt nem kapta meg a jó látás esélyét.
Tehát magyarán lehet, hogy ezt államilag kellene szabályozni, hogy mondjuk az első szemüveg vásárlását mondjuk támogatná az állam. Mert hogy tényleg nagyon sok olyan szülő van, aki nem tudja kifizetni annak a szemüvegnek az árát. Én csak a kislányomat tudom hozni, ő 6 évesen most ment iskolába. 32 ezer forintot fizettem a szemüvegére, úgyhogy kedvezményt kaptam rá. Tehát így fizettem 32 ezer forintot. És nem vettünk csillivilli szemüveget, megnéztük, hogy körülbelül mi áll jó az arcához, ő azért választott, és ezt nagyon sok szülő nem tudja kifizetni, főleg ahol mondjuk két gyereknek lenne szükség szemüvegre.
Igen, abszolút. Adott dioptria tartomány fölött egyébként lehet támogatást kérni.
Tehát ez dioptria tartománytól függ, nyilván a nagy dioptriák esetében, de azt kell tudni, hogy itt a NEAC-kal szerződött optikákon keresztül lehet beszerezni ezt a szemüveget, és ez az egyedi igénylési folyamat szakorvoson keresztül zajlik. De ez inkább a jéghegy csúcsa, tehát általában a gyerekek nagy részének nem ez a dioptria tartomány a igénye, de ezt mindig biztosan mondja a kezelőorvos is. A másik pedig az, hogy én azt gondolom, hogy a tompalátóságnak a megelőzése az nagyon kiemelt stratégia kell, hogy legyen minden ország egészségügyi programjában. Itt a környező országokban is gyakorlatilag a látás szűrés fokmérője is legtöbbször az, hogy hány százalékban van az országban tompalátóság. A tompalátóságnak egyébként sok oka lehet, nem pusztán csak a szemüvegesség, de ez a leggyakoribb oka.
Akkor változni kell ezen a téren is, és az iskolákban
mindenképp
is.
Legalább egy pályázati, vagy egy alapítványi rendszert is érdemes lenne. Tehát mindenképpen támogatandó, mert ez egy hosszú távon megtérülő befektetés lenne.
Ön egyébként mit tapasztal, sok gyerek fordul meg önöknél?
Sok gyerek? Rengeteg. Itt a szemészeti klinikán mi terciér ellátóközpont vagyunk, de van saját területi kötelezettségünk is. Mi az egész országból látunk el gyerekeket, Kecskeméttől Kalocsáig, bárhonnan. Vannak bizonyos műtéttípusok, amiket csak itt végzünk az országban, bizonyos ritka betegségek, amelyeknek a kezelését abszolút centrumban kell végezni. Tehát nálunk nagyon nagy forgalmú mind az ambulancia, mind a bentfekvő részleg.
Hát ez jó lenne, hogyha akkor csökkenne, és ebben mi szülők is tudunk felelősséget vállalni azáltal, hogy a gyereknek nem adunk digitális eszközt a kezébe bizonyos kor alatt. Mert hogy ez fontos lenne tényleg, hogy egy első, második, harmadik osztályos gyereknél azért ezt inkább megelőzzük, vagy lassítsuk, és sajnos az okos eszközök ezt erősítik, tehát nagyon sok gyerek telefonozik, nem hétvégén, hanem hétközben, és sokszor este 10, 11, 12 óráig nyomják a játékot, meg nézik a YouTube-ot.
Erről tényleg regényeket lehetne írni, tehát itt csak a jéghegy csúcsa, hogy rövidlátó lesz. Az, hogy felborul a alvás ébrenlét ritmus, hogy száraz lesz a szeme, hogy pszichésen instabil lesz, hogy gyakorlatilag függő lesz. Én elég sok programról tudok, akik próbálnak információt átadni szülőknek, mert azt hiszem nem az a lényeg, hogy
megértsük, hogy most elvesztünk valamit a gyerektől, tehát azt a mobiltelefont elvesztük tőle. Nem, pont fordítva, nem vesszük el tőle a gyerekkorát. Tehát az, hogy elvesztük annak a lehetőségét, hogy ő sárban, dagonyázva, a szabadban, szélben, hóban, kín van, és mindene is fejlődik. Azt elveszi az, hogy ő ráfüggött egy bármire is. Akár ráfüggött a kis cuki állatos mini videók nézésére, ez nem kell feltétlenül egy agresszív, egyszereplős, lövöldözős játék legyen. Egyáltalán nem kell. Ezek ilyen kis alattomosan történnek. Nagyon szereti megnézni a cicás videókat, de aranyos, nevetgél rajta, jól van. De nem, kikapcsol a való világból, görnyed, a nyaka fáj, nem pislog, rövidlátó lesz, már éjszaka se alszik, mert azt nézi. Tehát ez a függőségi viszony, ami a legfőbb problémát okozza. Tényleg, én mindig mondom a szülőknek, hogy bátorság. Vállalja föl, hogy ön lesz a rossz szülő, mert elvetted, mert a többi csinálja, de 10-15 év múlva oda fog állni az a gyerek, és azt fogja mondani, hogy anya miattad van, mert te adtad a kezembe a telefon, mert te nem szóltál. Tehát ők nem tudják, ők nagyon okos gyerekek, de az életkorukhoz mérten ők nem látnak ki a dobozból, ők nem látják, hogy kimaradnak egy csomó olyan fejlődési lépésből, ami később borzasztóan bepótolhatatlan.
Hát igen, bennünket úgy kellett az utcáról behajtani annó, annak idején.
De egyébként most is vannak ilyen gyerekek. Én mindig azt szoktam mondani, fogjanak össze páran szülők, mert egymaga nem fog kifocizni. Ha két-három gyereket már levesznek a telefonról, azok előbb-utóbb egymással focizni fognak. Én szoktam így lázítani a szülőket, hogy bátran, gyerünk, rengeteg múlik a szülőkön, és a tájékoztatás, hogy ne azt lássák, hogy ők a rossz szülők, ők, akik elvesznek a gyerektől valamit, ők, akik nem adják meg a lehetőséget, mert ő nekik nem adatott meg, pont hogy az ellenkezője. És nagyon várom azt a 10 év múlvai pillanatot, amikor ez teljesen nyilvánvaló lesz, és mindenki úgy fog visszanézni, mint egy 60-as évekbeli dohány reklámra, amikor még a gyerekeknek is mondták, hogy a fáj a fejük, akkor dohányfüst. Tehát, hogy azért volt már néhány párfordulás az elmúlt évtizedekben.
Kedves hallgatóink, az elmúlt egy órában arról hallhattak, hogy 1001 magyarországi hátrányos helyzetű gyermek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével.
Valóság lett a látszat, hol az eredeti is utánzat, hamis bálvány. Lesz végszó, de hullik minden, ami békjó, és meghasad a fal, leomlik, ami nem kell, és valami új jön a romokból. És akkor aki eldöntse helyettem, hogy sorszerű vagy nem, ezt nincs, aki eldöntse helyettem, hogy sorszerű vagy nem, ez már nem kérdés a fejemben. És akkor felstugrottam, belém szállt valami jóra kész, pedig háromszor letagadtam, csődött pont velem a józan ész, egy fűszába kapaszkodtam.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.